60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai adás szerkesztője. Gondolatban már biztosan karácsony körül járnak. Tudjuk, más lesz. Valami kompromisszumos megoldást kell találnunk. Hát, ha merítenek valami ötletet mai adásunkból. Miről is lesz szó? Elsőnek arról hallanak, hogy mit tettek és tesznek a moldovai csángók, hogy megőrizzék hagyományaikat. Aztán megtudunk sok mindent a japán kimonóról, majd bemutatunk valakit, akinek sok vágányon fut az élete. Hol vannak manapság a karikatúrák? Beszélgetünk egy festőnővel is. Végül Szabó Gyula előadásában hallunk egy csodálatos verset. Jó szórakozást kívánunk!
Az elhangzott moldvai csángó imát Nyisztor Ilona énekelte. Kik azok a moldvai csángó magyarok? A moldvai csángók magját a kutatások szerint a honfoglaláskor vagy magyar csoportok korábbi beköltözésekor Moldvában maradt magyarok alkották. A magyar nyelv olyan változatát beszélik, amely feltehetően kapcsolatban áll a mezőségi vagy a felső tiszamenti középkorú magyar nyelvjárásokkal. Ma ez a magyar nyelv egyetlen teljesen önállóan fejlődött dialektusa. A kutatók ezt tartják az archaikus magyar nyelvnek. Miért csángók? Kalló Zoltán közlése szerint a mezőségen a fiatal kóborló legényt cángónak hívják. Az új magyar tájszótár pedig Nyíregyháza környékén a csángó szót csavargó jelentésben használják. Más elmélet szerint a csángó szó eredetileg is népnevet jelölt, méghozzá a 8 besenyőtörzs 3 kangar, másképp ejtve csangar népét. Ámenzsóka összeállítását hallhatják a Bákó megyében Pusztinán működő magyarházról.
Pusztinán vagyunk, és a magyarház vezetőjével beszélgetek.
Én Nyisztor Ilona vagyok, óvónő. Hétvégén hát tanítok a gyermekeknek éneket, táncot, mindent, ami a hagyományhoz tartozik. 90-től kezdve hát mindig szerveztem csoportot, hamaribb az öregekvel gyűltünk össze, hogy lássuk miket, milyen énekeket még tudnak, táncokat osztá. Létrejött egy fiatal tánccsoport, és akkor énekelni, és tanítottam őket. Évről évre, hát tanultunk az udvarokon is, önkéntesek voltak, egyetemisták, akik jöttek Magyarországról tanítani a gyerekeket, írni, olvasni magyarul, már műnk csak beszélgetni tudjuk a nyelvet. A 2000-től hivatalosan beindult a nálunk es, hamarébb két faluban, mint Pusztinába, Klézsébe. Nekünk ezt a jót hozta a Európai Unió, megengedték anyanyelvünkön írni, olvasni, az román általános iskolába, aztán csatlakoztak más falvak is, és akkor nekem még könnyebb volt, mert akkor valahogy hivatalosan tanítottam ebbe az egészbe. A 2006-ban sikerült elindítani, felépíteni a magyar házat, a 2007-től, szeptembertől már itten tevékenykedünk, akkor abban az időben felkértek ingemet, hogy legyek a házvezetője, aztán létrehoztunk a Pusztinai Házi Egyesületet, amelyiknek én az alelnöke vagyok, így itten zajlott zajlanak a magyar anyanyelvi oktatások, programok. Nagyon örvendünk, hogy van hova eszegyűjünk, ha hideg van, ha esik az eső, és nem a házoknál.
Nem, Mátyás Mónika vagyok. Jelenleg itt a Színai Magyar Házban tartom a délutáni magyar foglalkozásokat. Nálunk Krusztinán az 1950-es években volt magyar tannyelvű iskola. Sajnos ez viszonylag rövid idő alatt megszűnt, körülbelül 7-8 évig működött. És a 90-es évekig már nem nagyon volt magyar oktatás a faluban. Akkor még csak nyáron volt inkább magyar oktatás, nyári szünetben. Volt, hogy önkéntesek jöttek pár Magyarországból is, de olyanok is tanítottak, akik falusiak, falubeliek voltak, s külföldön tanultak, vagy Magyarországon tanultak tovább, és a nyári szünettel itthon a gyermekekkel foglalkoztak. 2000-ben elindult a iskolán kívüli oktatás. Akkor is még csak hétvégenként az akkori tanárok Bilibok Jenő és Mr. Ilona voltak. Bilibok Jenő tanított a magyar nyelvet, és Ilona néni az énekeket, táncokat. Akkor én éppen még hatodikos voltam. Bekapcsolódtam ebbe a magyar oktatási programba, akkor még tanulóként. A két év elteltével 2002-ben sikerült bevezetni az iskolába is a magyar órákat, és elindult az iskolába is a magyar óra. Akkor még csak sajnos nulladik órába, tehát 7-8-ig tanulhatták a gyermekek a magyart. Most már 2016-ban azt tapasztaljuk, hogy a kollégák is teljesen elfogadták, nem látnak benne semmi rosszat. Rendesen be van iktatva az órarendbe, be van írva a naplóba. Az alsó tagozaton heti 4 órában tanul gyermekek a magyart, felső tagozaton heti 3 órában, és ezt egészíti ki az itteni foglalkozásokat, amiket én tartok délutánként, illetve Ilona néni a hagyományőrző órákat. Örülünk, mert azt tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek csatlakozik, összevisz 4-5 gyermek van az iskolában, akinek a szülei nem kértek a magyar órát, többiek mind magyar órása. Már az óvodások is járnak a magyar foglalkozásukra. Ezt azért tartom fontosnak, mert sajnos most már egyre több szülő inkább románul tanítja a gyermekeket. 3 évesen, amikor ide jönnek a magyar házhoz, akkor látom, hogy én mondok, mert otthon hallanak magyar szót, csak hogy éppen velük nem beszél senki magyarul, ők nem kell megszólalni, nekik beszélni nem tudnak magyarul. Mire bekerülnek az iskolába, úgy érzem, hogy könnyebb a tanárnak is a dolga, meg a tanulónak is, hogyha már 3 évig járt magyar foglalkozásra. A szülők is most már egyre jobban hátolják ezt az egész programot, fontosnak tartják, ők is eljönnek az összes programunkra, feltázas ünnepségeink vannak. Régen sokkal több gyermek volt, most is születik gyermek, csak sajnos mivel nem nagyon van munka lehetőség a környéken, rengeteg szülő, fiatal szülő, külföldön vállal munkát, van sok olyan szülő, aki elviszi a gyermeket is, és már ott tanulnak tovább.
Mátyás Mónikával beszélgetek. Később valójában.
Én itt a Pusztinai Magyar Házban vagyok a magyar tanár. A délutáni magyar foglalkozásokat tartom a gyermekeknek. 2014-ben végeztem Elgárba az Eszterházi Károly Főiskolán énekzene és hittanári szakon, és azóta tanítok, ahogy ott befejeztem a főiskolát, rögtön hazajöttem, és azóta tanítok itthon.
Hány gyerek tanul Pusztinán?
Itt a magyar háznál összesen 107 gyermek van beiratkozva a magyar órákra.
Hány órában tanulják a magyar nyelvet?
Az iskolában az alsó tagozatosok heti 4 órában tanulják, felső tagozatosok heti 3 órában, és itt még a magyar háznál kiegészül még osztályonként 2-2 órával, illetve a hagyományőrző órákkal.
Vannak-e önkéntesek, akik segítenek Magyarországról?
Vannak önkéntesek Magyarországról, bár nem tudom mennyire önkéntesek, Petőfi Sándor ösztöndíjasok, mit tudom. Szoktak minden évben jönni Magyarországról az oktatási program.
Köszönöm szépen, Mátyás Monikát hallották. Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetés a pusztinai Csángó Magyarok hagyományőrző csoportjáról készült összeállítást 2016. augusztusában hallhatták. Azóta felléptek több ének, tánc, mese és versmondó rendezvényen. Az együttest 2017-ben láthattuk a Hódmezővásárhelyen megrendezett Röppüj Páva tehetségkutató döntőjébe. 2019-ben Székesfehérváron szerepeltek. 2020. áprilisában az Európa Tanács meghívására Brüsszelben mutatkozhattak volna be. Ez a fellépésük a járvány miatt elmaradt. 2020. június 4-én a Pest megyei Maglódon adtak műsort a Magyar Nemzet szétszakításának 100. évfordulóján. Nyisztor Ilona, magyar örökség és Európa polgár díjas Csángó népdalénekes 2017-ben Hódmezővásárhely díszpolgára lett. Tanítványai közül Timár Karina, aki az együttesben is táncol énekel, néprajzkutató lett, jelenleg Pusztinán tanítóként dolgozik. 2020-ban elkészült a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége támogatásával a Népművészetünk őrzői faluról falura sorozatban a Pusztináról készült kisfilm. Ez már látható a Facebookon is. Gratulálunk az együttes hagyomány és zenei értékteremtő munkájához. Ámenzsóka összeállítását hallották. Végül hallgassanak meg egy részletet a gyerekcsoport előadásából.
Anyám, lánya, hol voltál az este? Anyám, lánya, hol voltál az este? Anyám, anyám, mi lesz anyám a virágos kertbe? Anyám, anyám, mi lesz anyám a virágos kertbe?
Valami japán Magyarországon? Mindjárt megtudjuk, mit is jelentett ez 2015-ben.
Egy galériás belvárosi lakásban üldögélünk, és egyszer csak beköltözött japán ide. Egy nagyon kedves fiatal lány, aki kimonókat gyűjt, ugye, és kiállításokat szervez, illetve hát Japánnal is tartja a kapcsolatot. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Csomály Zsuzsannának hívnak, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen dolgozom, ahol nagyon sok japán hallgatónk is van, de rajtuk keresztül, vagy az ő társaságaikon keresztül, és a Magyar-Japán Baráti Társaságon keresztül rengeteg japán ismerősöm van, akik nagyon sokat segítenek, és így a kimono gyűjtésében, tudási ismeretszerzésben.
Mit jelent a kimono?
A kimono szó egy összetett kifejezés, ruha, amit viselünk, vagy dolog, amit viselünk, így lehetne legegyszerűbben lefordítani. A ruhának a rendeltetésétől, fajtájától függ egy elkészítés, ez lehet akár egy fél hónap, vagy akár két hónap, vagy még több, attól függ, hogy mennyire sokat kell bele dolgozni, mennyire mélyen kell belemenni a díszítés formáiba, mennyire részletes, vagy éppen elnagyolt formákról beszélünk.
Ezek hétköznapi viseletek? Vagy
van köztük hétköznapi és ünnep is. Egészen a teljesen hétköznapi házi munkától, vagy házi munka viseléséhez való kimonótól, egészen a legmagasabb rendezvényeskig, mint az esküvőig.
Ezek mindennapi viseletek akkor.
Mondhatjuk úgy is, hogy
Japánban ilyen. Minden nő ebben jár.
Azt nem mondom, hogy minden nő ebben jár. A hagyományőrzők egyébként előfordul, hogy kimonóban jönnek-mennek az utcán, vagy hogyha az ember elmegy Japánba, azért természetesen nyugati ruhás fiatalokat és idősebbeket is látunk, mint ahogy kosztümöt, öltöny, stb. Viszont van egy kisebb réteg, aki hagyományőrzőnek nevezi magát, és kimonóban jön, megy, tevékenykedik, akár teaceremóniát, akár ikebanát tanul mellette. Ezek általában inkább már nyugdíjas korosztályok, de viszont a fiatalok körében is megindult egy újfajta lendület így a kimonóknak az újraélesztésében, és egyetemi klubok vannak, akik például kimonóban mennek valahova, mondjuk egy étterembe, vagy ki a parkba, vagy valamerre.
Miből áll egy kimono?
Igen, ez megint csak ugye a fajtától függ, hogy mennyi kiegészítőről beszélhetünk, de inkább vegyük az általánosat. Mindenképpen kell a selyem kimonók alá egy alsó ruha.
Tehát selyemből készül a kimono?
A legtöbb kimono fajta selyemből készül. Van vászonból is, de most már megjelentek a poliészter kimonók is természetesen, amiknek a kezelése jóval egyszerűbb, mint egy selyem kimonóé. A selyem kimono az például nem tisztítható.
És mit csinálnak vele akkor?
hideg vízben áztatják és elhalványítják, ahogyha foltos lesz, de úgy különösebben meg nagyon vigyáznak rá. Mert egy japán családban, egy hagyományőrző japán családban, amíg a fiúk például a családi kardokat és egyéb fegyverek elekéket örkölnek, addig a lányok azok a édesanyjuknak, nagymamájuknak például a hajadon kimonóikat öröklik, és ezeket hatalmas nagy becsben tartják, külön rizspapírba és egy külön speciális szekrényben tárolják őket, hogy ne legyen semmi bajuk. Főleg a 20 évesek ünnepére ajándékozzák ezt a hajadon kimonó fajtát, aminek ugye hosszú az ujja. Ez az esküvői kimonó előtti utolsó hajadon kimonó, és általában ez a legdíszesebb egy lány életében, hogyha az esküvői kimonót ugye nem nézzük.
20 éves kor a nagykorúvá válás?
A mai napig a 20 éves kor a nagykorúvá válás, ugye nálunk ez a 18.
És akkor ezután következik az esküvői kimono?
Hát, hogyha a hölgyet megkérik, hogy legyen valakinek a felesége, és hagyományos esküvőt tartanak, akkor ezután már csak az esküvői kimono következik, de ugye most Japánban nagyon divat lett a nyugati hatásra a fehér menyasszonyi ruhás.
Akkor menjünk végig, mert a ruháról beszéltünk, és akkor a derekán van egy igen széles, övnek látszó valami. Ez micsoda?
Igen, ezt obinak hívják.
Obi?
Obi, igen. Ez egy 4 méter hosszú és 30 centi széles. Az obinak is különböző fajtái vannak. Amit most csak ezenben tartok, ez például egy odori obi, ez egy tánchoz viselt. Obi mind a két fele egyébként szőve van, aranyszálakkal, vagy pedig ezüstszálakkal, és van belőle kicsit rövidebb, és ez egy 4 méter 20 centis.
Ez a normális hossza ennek, a 4 méter?
A 4 méter a normális hossza egy nő esetében. A férfiaknak mindig könnyebb dolguk van, az csak 3 méter hosszú.
Pillanat, férfiak is hordanak kimonót?
Természetesen. A szabása ugyanaz, mint a női kimonó, de az ujja inkább négyzet alakú, míg a nőknek állított téglalap alakú az ujja. És a nőknek mindig egy kicsit hosszabb az ujja, mint a férfiaknak. És mellette a férfiaknak az ujja itt a test felé nem nyitott, hanem fel van varva, és így egy zsákot képez maga az ujj, ahova például az értékeiket rakják, mint a pénztárca, meg a zsebkendő, vagy ilyesmi. Egy ujjas zokninak hívják, hivatalos neve a tabi. És,
ezt úgy tudom csak mondani, mert olyan, mint a vietnámi papucsa. Elnézést, hogy ezt a hasonlatot mondom, hogy a két ujj között be van varva. Ennek a színe számít, hogy ez milyen színe?
Attól függ, hogy milyen kimonóhoz veszük föl. Mint kiegészítő, egy hétköznapi kimonóhoz akár lehet mintás is, vagy csipkés is, vagy éppen színes, feketétől elkezdve, ugye a cseresznye világmintáson keresztül, ha mondjuk tavasszal akarjuk fölvenni, de minél magasabb rangú egy kimonó, mint például egy hajadon kimonó, vagy éppen egy esküvői, annál, hogy is mondjam, visszafogott annak kell lenni a kiegészítőknek is, vagyis például egy esküvői kimonóhoz nem illik felvenni színes tabit, ilyen egyújjazoknit, hanem ahhoz csak fehéret szabad.
A színeknek van egyébként jelentése, vagy jelentősége?
A színek és a minták, azok általában az évszakok, vagy éppen az ünnepek alapján vannak meghatározva. Minden évszaknak, minden hónapnak megvan az adott mintája, így például januárban a bambuszlevelek, a futófenyő szokott lenni a minta.
Ez azt jelenti, hogy abban a hónapban ilyen mintájú kimonót hordanak?
Igen, igen. Hát, hogyha az ember megteheti. De hát, hogy egy kimono nagyon drága tud lenni, főleg az összes kiegészítővel, ami kell egy felvételhez, ezért jelentek meg a több szezonú kimonók, amiken mondjuk több különböző szezonális minta jelenik meg, mint például a tavaszi pünkösdi rózsa és az őszi krizantém.
És a cseresznyevirág ugye az, ami a májusi?
Az április.
Ja, április.
Igen, igen. Hát igazából március végétől április közepe felé így nyílik a cseresznyevirágzás, de mivel egész áprilisban nyílik, ugye kettő között, ezért maga a cseresznyevirágzás az egy áprilisi minta.
Igen, ez egy nagyon nagy ünnep, nem igazán tudom, hogy miért, gondolom a tavasz köszöntés miatt, vagy az oka ennek.
A cseresznyevirág az egy nemzeti szimbólum, ugyanúgy, mint a krizantém, vagy éppen a japán juhallevél, de például a krizantém az a japán császári családnak is a címerébe benne van, és a cseresznyevirág pedig mondhatom úgy is, hogy akár a művészet, akár az irodalom, akár egy kimonókészítés terén, vagy éppen egy hangszerfaragás terén díszítőként a legalapabb. Szóval alapjában véve egy tavaszi minta, de megjelenhet akár egy őszi eszközön, akár egy kimonón is, mint kiegészítő minta, de nem fő minta.
Értem. Foglalkozik kimono készítéssel is?
Volt már a példa, hogy készítettem és festettem, vartam saját kimonót.
Hogy zajlik egy kiállítás, ahol be is öltözik
Hát a kiállítás első alapja, hogy milyen tematika alapján rendezzem el a ruhákat. Fajták szerint, hogy bemutassam az összes fajtát, vagy rendeltetés szerint, hogy bemutassam az összes rendeltetés formát, vagy éppenséggel ugye minták, vagyis évszakok szerint, hogy egy tavaszi, egy nyári, egy őszi, egy téli. Vagy éppen volt már olyan is, hogy egy olyan kiállítást rendeztem, hogy egy hölgynek a mondhatni gyerekkorától az esküvőig minden kimonót megjelenítettünk. A hétköznapit is, vagy éppen a magát tényleg az esküvői kimonót is kiállítottuk.
Ez egy történet, egy élettörténet?
Lehet, akár lehet egy élettörténetet is mögé. Hát, hogy amikor elhívnak egy kiállítást tartani, akkor két különböző módon tudom én a ruhákat kiállítani, legelterjedtebben. Az egyik, hogy fel van függesztve, és ki van terítve a ruha egy függőleges fal mentén, hogy az egész mintát lehessen látni. Vagy pedig ugye próbababára fel van adva minden kiegészítővel együtt, és akkor meg viszont körbe lehet járni. És akkor ilyenkor általában egy kiállítás alatt én mindig mondjuk kimonót veszek föl, hogyha bármilyen rendezvényre megyek, az adott évszaknak megfelelő mintájú kimonót szoktam mindig fölvenni, és hogyha kérik, akkor általában tartok egy öltöztetés bemutatót. Úgy kérik, hogy én az emberek szemük láttára öltöztessek be egy kimonót, akkor általában vagy én szervezek egy modellt, vagy ők szerveznek egy modellt, akivel előtte ugye megbeszélem, hogy mire kell számítani. Azért szeretem ezeket az öltöztetésről szóló előadásokat tartani, mert az emberek általában vagy valakin látják a kimonót, vagy kifeszítve. De a kettő közötti átmenet az nagyon ritka. Természetesen lehet találni róla bemutató videókat az interneten, de hát az nem ugyanaz, mint amikor az ember személyesen látja, hogy mekkora munka is lehet ebben az egész öltözésben, mert nem 5 perces. Az egyik barátnőmmel jelenleg Magyarországon tartjuk a 20 perces kimono öltöztetés rekordot, ami az itt letelepült japánok között is nagy dolognak számít.
Köszönöm szépen az interjút. Csomai Zsuzsannával, a kimonók szakértőjével Torda Judit beszélgetett.
Somogyi Ági 2017-ben feltette beszélgetőtársának a nagy kérdést.
Hány vágányon is haladhat egy élet? Megtudhatjuk Tölgyesi Líviától.
Először is elvégeztem a tanítóképző főiskolát Zsámbékon, és ott az egyik fél éves tantárgy, az etika. Annyira megragadott, hogy rögtön a diploma megszerzése után átmentem a Veszprémi Egyetemre, ahol etika, ember és társadalom ismeret szakon a 4 éves képzést elvégeztem, miközben még az ELTE-re is bejártam egy évig a filozófia tanszékre.
Tehát a fővágány az etika.
És az etikából kialakuló erkölcstantantárgy. Nagyon fontosnak tartom, hogy elhiggyék magukról az emberek, hogy mindenkiben van jó, legfeljebb különféleképpen nyilvánul meg az a számunkra, vagy különféleképpen tudjuk értelmezni mások megnyilatkozásait. A végzettségemnél fogva én első osztálytól 12-ig tanítottam. És mégis önszántamból döntöttem úgy, hogy visszamegyek alsó tagozatba tanítani, mert ott lehet az alapokat lefektetni.
Akár erkölcstanból is.
Természetesen tankönyvet írtam erkölcstanból.
És akkor most jönnek a mellékvágányok.
Lehet az párhuzamosan is fővágány. Már gyermekkoromban szerettem volna író lenni, és az első nekifutásra próbáltam a nagy indián könyv alapján megírni az első indiános történetemet, nem sikerült. Utána, amikor felcseperedtem, kitaláltam, hogy én újságíró szeretnék lenni, ezt ilyen bedolgozóként sikerült is valóra váltani, de sok-sok más feladatom lett, és egyszer csak kibudjant belőlem egy mese. Először szóban, aztán írásban. Ebből született meg az első nagy ifjúsági regényem, a Matyesz és Lilla.
Akkor már édesanya voltál?
Édesanya voltam is, tanítónő, és a kettő együtt hozta ki belőlem ezt a történetet, ahol a kisfiú szeretne jó lenni, de nem tudja, hogy kell azt csinálni, 6 éves húga pedig megpróbál mindenben segíteni neki, amelyből csak a galiba keletkezik. Kalandos, humoros gyermektörténet. Külön figyeltem arra, arra, hogy vannak a regényben olyan szavak, mint például a bugylibicska vagy a rokolya. Ezért ezeket lábjegyzetben írtam oda, ennek nagyon-nagyon örültek is a gyerekek.
És nagyon nagy sikere is van.
Erdélyben is megjelent, ami nekem nagyon nagy öröm. Annak idején a negyedikesek azt mondták, hogy azért szeretik olvasni, mert választékos a nyelvezete. Azt szoktam mondani, nem tartom magam írónak, mesélő vagyok. Mesélek kicsiknek, mesélek nagyoknak. Arra törekszem, talán tudatalanul is, hogy a gyermekeken kívül a felnőttek is élvezzék. Különben nem tudják együtt átélni a gyermekeikkel, tanítványaikkal, unokáikkal. Legutóbbi meseregényem megjelenése után a könyvhéten jöttek már a felnőttek is, keresték a könyveimet.
Ez volt a
Bükki Bűbájosok című meseregényem, amely szintén nagyon kedves számomra, mert a Matyasz és Lilla az egy egész más világ, mint a Bükki Bűbájosoknak a népmesei elemekből táplálkozó régies világa, ugyanakkor meg tényszerűsége abban áll, hogy egy mai testvérpár életén keresztül jön létre a varázslat.
De a helyszín pedig valós.
Direkt így írtam meg, egy teljes családról van szó, ahol van apuka, anyuka, a nagymama a Bükkben, aki végül is a bűbájosok körébe vonja a lányunokáját. És hogy meglegyen benne a mesei bonyodalom, azért találtam ki, hogy a kislányból lesz tüzes boszorkány, míg a kisfiú nem az. És rengeteg galiba forrása, hogy a kisfiú nem érti, hogy mi történik a nővérével, amikor röpköd a levegőben, vagy valami más történik vele, de ő mindenáron meg akarja menteni. Na de hogy lehet valakit megmenteni, ha szinte keresi a bajt?
De nem fogjuk elmondani, mert lelőjük a poént. Amikor mesét írsz, akkor komoly háttértanulmányokat is végzel.
Először a boszorkánysággal nem is a Bükki Bűbájosokban, hanem a felnőtt regényemben, az Álkirálynőben akadtam össze. Akkor kezdtem el kutatni az olasz boszorkányok, a magyar boszorkányság múltját, és borzasztó sokat kutattam a népi hagyományokon keresztül, a boszorkánypereken át, a mai boszorkány rítusokat is megismerve, írtam meg a magam történetét, és bizony-bizony néha még én magam is bele-bele keveredtem. Nagyon-nagyon kellett figyelnem arra, hogyha a jó püves boszorkányról írok, akkor ő igazániból azokat a gyógynövényeket alkalmazza, amelyek tényleg léteznek, jóságukat ismerje, gonoszságukat felfedje. Nagyon komolyan utána olvastam a gombáknak, amikor leírtam, hogy mely gomba gonosz, mely gomba az, amely jó. És rengeteg népi hagyományt hoztam felszínre. Gyakorlatilag azért ismertem a Bükkbe tenni a helyszínt, mert én egy milliószor jártam a Bükkben. A Lipicai Ménes kapcsán elmentem Csipkéskútra, és az a látvány, ami fogadott, amikor beporzottak oda a lovak, és olyan volt, mintha beúsznának a karámba. Tehát olyan élményekben volt részem, miközben a könyvet írtam, hogy már ezért megérte. Könyveim borítóját eddig is a férjem szerkesztette, tervezte, de a Bükki Bűbájosoknál ő is festette meg hozzá az alapokat.
Egyébként a festő?
Nem, ez csak a hobbija.
Na kérem, így kell egy családi vállalkozás.
Na de, hogy menj, mire ez elkészült? Mikor azt mondtam neki, hogy hát ez tökéletes, és már csak azt láttam, hogy tépi darabokra, hogy ez még mindig nem a legjobb, akkor a szívem szakadt meg, de végül is megszületett ez az utolsó változat, amely miatt tényleg leveszik a polcról az emberek.
A repülő boszorkány és a hiús szem egyből sejteti, hogy ez egy különleges világ.
Olyan grafikai humor morzsák vannak a képen, amelyeket érdemes megkeresni. Amit meg a gyerekek nagyon szeretnek a könyvben, azt én találtam ki, hogy zöld legyen a betű, mint, ma, mint az erdő. Külön élményként élik meg, hogy az oldalszámok tényleg oldalt vannak, nem alul.
Kit neveznél meg a mesterednek, akitől sokat tanultál az írás szempontjából?
Benedekeleket. A jó kedélyével, a magyar nyelv szépségeinek szeretetével, de van egy másik nagy kedvencem, aki lehet, hogy nem kötődik így a mesékhez, de borzasztóan szeretem a meseszövését, és ő pedig Rejtő Jenő.
Zseniálisan bonyolítja a cselekményt.
Nagyon jók a karakterei.
A humora, és azt ne felejtsük el, hogy Tölgyesi Líviának van humora, És ez át is jön a mesén.
A humor az élet sója. Karintit szeretem nagyon olvasni, és Karinti kikacsintásai, na azok a kikacsintások. Igazán.
A meseírás is egy vágány az életedben, de van még mellette más is.
A meseírás mellékvágánya, szakmai munkám a Meseetika titka című tanulmány, amely ezen írásaim alapján született meg, és nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megvizsgálják önmagukban az erények hatását és hasznosságát. Így végigmegyek a népmesei és műmesei világon, hogy hogyan jelennek meg az erények a gyerekek és felnőttek életében a mesén keresztül. A másik ilyen vágány, amit nem lehet említés nélkül hagyni, az pedig a sportetika, hiszen gyermekkorom óta sportolok, és nagyon-nagyon sok érdekes viszonyulással találkoztam mindez idő alatt. Ezért alakult ki bennem, hogy hogyan lehetne nekik segíteni, hogy a felnőttek világában megállják a helyüket, és a felnőttként sportolók is megpróbáljanak azért a jóság útján haladni, amennyire lehet. Magyar Olimpiai Bizottság engem felkért arra pár éve, hogy alakítsam ki a sportiskolák számára a sporterkölcstan és a sportetika órák alapvetéseit. Talán 2 éve a sportiskolákban az én kerettantervem alapján tanulják a gyerekek, hogy hogyan is tudnának esetleg könnyebben helyt állni a sportpályákon és az életben.
Nem fizikailag,
hanem szellemileg, lelkileg, erkölcsileg.
Vannak már újabb terveid?
Megszólított egy történet, dobogókön játszódik a következő meseregényem. Itt is a magyar mesevilágot elevenítem fel, csak itt már egy másik oldaláról.
Most hallgatva téged úgy gondolom, hogy a pedagógus voltod az, ami a vágányokat összeköti.
Rengetegféle helyszínén voltam már jelen a pedagógiának, irodalomnak, a sportéletnek. Mégis azt mondom, hogy mindez nem jöhetne létre, ha nem lenne egy boldog családi hátterem. Azt szeretném üzenni a hallgatóknak, hogy próbálgassák szellemi szárnyaikat, gondolkodjanak, beszélgessenek, vitatkozzanak, és merjenek kérdezni.
Ez a beszélgetés 2017-ben készült. Azóta újabb könyvvel jelentkezett Tölgyesi Lívia 2019-ben. A címe Barátom Pötyi. Szívmelengető történet a szeretetről, együttérzésről. És még egy úgynevezett foglalkoztató füzetet is készített hozzá a szerző, hogy könnyebb legyen a mese feldolgozása az óvodásoknak, kisiskolásoknak. Somogyi Ágnest hallották.
Tűnt mostanában, hogy nem nagyon lehet karikatúrákkal találkozni, hogy ennek az az oka, hogy megszűntek a napilapok, vagy egyéb, azt egy szakavatótól, akitől kérdezném meg, nevezetesen Halász Gézától, aki a karikatúra szakosztály elnöke. Talán induljunk ki onnan, hogy mi is az, hogy karikatúra?
A karikatúra egy olyan műfaj, ami fölnagyítja azokat az apró visszásságokat, amiket a normál ember, normál hétköznap talán észre se vesz, vagy apró bosszúságot okozhat neki.
Tehát kvázi felhívjátok rá a figyelmet?
Igen. Igen, tehát nem nevetségessé teszünk valamit, hanem azt a nevetségességet kiemeljük azzal, hogy figyelj már oda, hát ez nevetséges, amit csinálsz, vagy ahogy gondolkodol. És én úgy gondolom, hogy ez az igazi karikatúra, mert van egy olyan karikatúra, ami kifejezetten arra megy ki, hogy vicces legyen, nevetséges legyen, másokat is kinevettethet.
Tehát ez a régi Ludas Matyi?
Igen, sokan voltak ott is, de hát a régi Ludas Matyiban is voltak igazi mesterek.
Nem leértékelni akarnám, csak az, hogy a vicces oldala, mert ott ugye az volt a lényeg. De egyáltalán vannak különböző műfaji ágazatai a karikatúrának?
Úgy, ahogy a zenében van az operától a magyar nótáig és egyebek, úgy nincsen. tulajdonképpen tartalom szerint szokták csak azt mondani, hogy ez a geg típusú, ez a politikai, ez meg a portré. Körülbelül ezt a hármat szokták megkülönböztetni, de amúgy nincsen. Tehát, hogy komoly, vagy nehéz, vagy könnyű típus, ilyet nem szoktak megkülönböztetni.
Én pont erre gondoltam. De érdekes, hogyha a karikatúrákban látni olyat, akik szöveget írnak alá, de például te úgy tudom, hogy nem szoktál szöveget írni. Ennek van jelentősége?
Szerintem van, bár én is szeretem sokszor azokat a karikatúrákat, amiknek van szövege, tehát ez kiegészíti a rajzot, de én azért szeretem azt, aminek nincs szövege. Egyrészt az a világon bárhol érthető, másrészt pedig grafikus információt, grafikus üzenetet ad, amit meg kell fejteni. Az egy külön kihívás, egy külön érdekessége a dolognak. A szövegeseknél sokszor az van, hogyha eltakarom a szöveget, akkor ugyanaz a poén, ugyanaz a élmény éri a nézőt, mint hogyha nem takarnám el.
És viszont a tiédnél akkor fönnáll a kockázat, hogyha nem írsz, majd nem adsz címet neki, akkor esetleg valaki egészen mást ért alatta.
Hát sajnos ez fönnáll, és érzem, hogy ez egy felelősség, mert végül is felelősség az, hogy az ember egyértelműen fejezze ki magát, és volt már úgy többször is, hogy félreértették. Ebből nem történt nagy balhé, csak kellemetlen volt, hogy félreértik.
Olyan nem volt még, hogy úgy értette félre, hogy neked is tetszik az, amit ő gondol, hogy más lát bele, mint amit te?
De volt, de természetesen volt olyan is, de volt olyan is, hogy pont az ellenkezőjét értette. Én egy olyan újságban rajzolok, ami politikailag ilyen beállítottságú, egy politikailag más beállítottságú, ugyanazt a rajzot esetleg máshogy értékel, még akkor is, hogyha maga a rajz nem politikai.
Tehát belelát politikát abba, amiben nincs is?
Igen, igen.
Ez vicces. Igazából onnan indultunk ki, hogy valójában tényleg eltűntek a karikatúrák, vagy csak én nem találkozom vele?
Tényleg sokkal kevesebb a karikatúra, annyira kevesebb, hogy korábban minden újságnak szinte volt saját karikaturistája, saját főállású, vagy esetleg külsős karikaturistája. Akkor, amikor 2000-ben megalakult a karikaturista szakosztály, akkor 60-70-en voltunk a tagjai. Ehhez képest most rendszeresen az újságokban 10-nél nem több karikaturista szerepel.
Most ez azért csökkent le, mert nincsenek napilapok, vagy a karikaturista kevesebb?
Hát egyrészt ez, másrészt az, tehát mind a kettő igaz. A napi lapok is lecsökkentek, gyakorlatilag megszűntek a munkahelyi, az üzemi újságok, mások lettek az egyetemi lapok, átkerültek internetre. Egyrészt, másrészt pedig tulajdonképpen a karikaturista régebben megélt abból, hogy karikaturista, nem nagyon jól, de megélt belőle. Ma nem.
Van olyan, aki főállásban karikaturista, vagy pedig van, akinek van egy polgári foglalkozása, és mellette rajzol is?
Én két olyan karikaturistát ismerek, aki ebből él, de nem főállású, tehát nem vették őket a lapnál.
De úgy értem, hogy nincsen más foglalkozása?
Igen, igen.
És neked alapfoglalkozásod van?
Persze, nyugdíjas vagyok. Azelőtt a közgázon tanítottam, tehát nekem ez nagyon mellék dolog volt.
És mikor kezdél el egyáltalán karikatúrával foglalkozni?
Legelőször még a gimnáziumban lerajzoltam az osztálytársaimat, utána az egyetemen elsőbe elkezdtem. Hát amikor jegyzeteltem az órán, nagyon sokszor firkáltam mellette, és valaki, aki mellettem ült és az egyetemi újságba írkált, az rögtön bevitt engem, hogy itt van egy rajzoló. Na, akkor elkezdtem rajzolni, és tulajdonképpen ott alakult ki az, hogy én először én is ezeket a nagyon vicces, nagyon jópofi dolgokat próbáltam rajzolni, és utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy egy karikatúra más is, nem csak a nevettetés, hanem egy kritikai műfaj.
Te számítógépes grafikát használsz. Van, aki csak ezt használja, vagy mennyire kell tudni rajzolni hozzá?
Azt hiszem, hogy aki csak ezt használja, az talán én vagyok. mert már akkor, amikor elkezdtem rajzolni még ceruzával, meg tollal, akkor tudtam, hogy valamit kell keresni, mert igazából nem rajzolok jól. És amúgy is számítástechnika tanszéken dolgoztam, tehát első kézből láttam az első grafikus programokat.
Meg illet használnod, gondolom.
Illet használom, úgyhogy azóta 18 éve rajzolok most ugyanabban az újságban. Az első rajzaim még kézi rajzok voltak, és utána kezdtem el áttérni arra, hogy gyakorlatilag most már csak azért nyúlok bele kézzel, hogy kiigazítsam a dolgokat. Mások általában kézzel rajzolnak úgy, hogy a számítógépen hozzák ki a végleges formát.
Egy alapot megrajzolnak, amit javítanak utána a számítógépen?
Igen, igen.
Úgy tudom, hogy kifejezetten számítógépes rajzzal nyertél Montreába, nem tudom hány évvel ezelőtt. Tehát külön vannak a karikaturisták között a pályázatokon, versenyeken, akik számítógépes rajzot készítenek, illetve szabad kézit?
Nem, nincsenek külön. A pályázati felhívásban az van általában, hogy bármilyen eszközzel készíthet, és hát nem Montrealba nyertem, oda is küldtem sokszor, ott még, az még jó régen volt. Ugyanazt a funkciót látja el most tulajdonképpen egy ilyen világ sajtókarikatúra pályázat, ami Lisszabonban van, és ott nyertem egy második díjat.
Ami nem semmi.
Hát ez egy nagyon klassz dolog. Még egy valaki nyert Magyarországról, 2 évvel előttem, az a Tettamanti Béla volt.
Na hát akkor utólag is gratulálunk. Most, hogyha nincsen napilap, akkor a megnyilvánulási formátok, az gyakorlatilag kiállítások, vagy pályázatok?
Kiállítások. Karikaturista szakosztályban szervezzük a minden évben egy 2 filléres díj pályázatot, amire nagyon sok pályázat érkezik általában. Most ez a nagyon sok, ez a létszámunkhoz képest sok, mert körülbelül 25-en, 30-an küldenek be rajzokat, és abból saját belső szavazásra döntjük el, hogy ki a legjobb.
Ezért 2 filléres?
Azért 2 filléres egyrészt, másrészt pedig, mert ennek a díjnak elsősorban eszmei értéke van. Tehát az, hogy a szakma megszavaz valakit legjobbnak, az többet ér esetleg, mint egy közönségdíj, ahol mindenkire annyian szavaznak, ahány ismerőse van.
De gondolom, ennek is birtokosa vagy.
Hát egyszer kaptam már, igen. Idén egyébként a Pápai Gábor nyerte.
Látsz jövőjét annak, hogy ismét megnövekedjen a karikaturisták száma, anélkül is, hogy nincsenek napilapok?
Hát ezt most nehéz megmondani. Nem nagyon van utánpótlás egyrészt, másrészt viszont a szatirikus képzőművészet nagyon föllendült. Tehát ha azt vesszük, hogy a régi szociál időszakokban szinte nem is volt szatirikus grafika, vagy ha volt, akkor azokat is inkább eltüntették. Most gyakorlatilag a képzőművészek közül nagyon-nagyon sokan szatirikus grafikákat készítenek. Ez nem karikatúra, ez több annál, és nem újságműfaj. Maga a karikatúra az nem újságműfaj, hanem egy szemléletmód. A sajtókarikatúra az, ami nagyon eltűnik. És ez sajnos valószínű éppen ezzel, hogy egy kézbe kerülnek lapcsoportok, ott vagy nem gondolkodnak karikatúrában, vagy esetleg külföldről hoznak be.
Vagy még keresik az utat, és ezután fog kialakulni.
Igen, de próbáltunk mi is fiatalokat keresni, nem nagyon, nem igen vannak. Gyakorlatilag 60 év fölötti már a korátlagunk. Sajdik Feri, aki most volt idén 90, ő a legidősebb, 50 alatti nincs is köztünk.
Azért reménykedjünk, hogy nem tűnik el teljesen a műfaj. Köszönöm szépen ezt a kis tájékoztatót, Halász Gézával, Kéri Juli beszélgetett. Már a nevével is az ünnep felé vezet Meskó Bánk interjú alanya
akivel 2016. decemberében beszélgetett.
Vendégem Angyal Júlia festőművész, vele a Malom galériában találkoztam, ahol az advent kapcsán egy kiállítása nyílt. Ezen a kiállításon főleg vallási témájú képek voltak, szentek, angyalok. Hogy kerültél a szentekhez ilyen közel, hogy ilyen csodálatosan tudod megalkotni ezeket a képeket, egyáltalán az érintést honnan kaptad?
Az, hogy tulajdonképpen a hosszú pályafutásom alatt rengeteg fajta témával foglalkoztam, és mindig voltak bizonyos fajta korszakok a stílusban is, látszik meg egyáltalán, szóval nem ugyanazt csinálom. Na most, miután én borzasztóan szeretem a románkori építészetet és a románkori művészetet, rengeteget járkáltunk külföldön, és ezeket mind megnéztem, és ezek valahogy úgy bennem leszűrődnek. Ezekre általában felkérést kapok, mert úgy kezdődött, hogy volt egy kápolna, ahova üvegablakokat kellett tervezni, és oltárképet. Na most én soha életemben üvegablakot nem csináltam, de hát a megrendelők azok nem tudták, úgyhogy én megcsináltam szépen a terveket, és egy nagyszerű üvegművészt találtam, aki hát az egésznek a technikai részét mind megoldotta, úgyhogy ez nagyon jó volt. Na most miután ez a kápolna elkészült, a Szent Imre kórházban is van egy különálló kis kerekkápolna, ahol már összesen csak az én képeim vannak. Ott viszont a stílusban kitaláltam, hogy a legjobb lesz ezekre a szakrális helyekre, tehát nem freskót, nem oda megyek és ott festem, nem lehet vászonképet oda rakni, hanem fára. De nem úgy festem, mint ahogy az ikonokat szokták, hogy a fát lealapítani, és akkor nem is látszik szinte, hogy az fa, hanem én a fát úgy választom ki, hogy a fának az erezete látszódik, és az már tulajdonképpen a kompozícióban benne is van. Tehát, hogyha megcsinálok mondjuk egy alakot, annak a ruhája már úgy alakul, ahogy a fa erezete látszik. És túl sok szint nem is használok, hanem inkább lazúrosan, és inkább a kontúrok a hangsúlyosak. És így aztán elég sok egyházi megrendelés van.
Látható a Szent Imre plébániában egy csodálatos oltárképed Batthyány Stratmann Lászlóról.
Van egy Batthyány orvoskör, és hát ők látták ott a kórházban az én alkotásaimat, és akkor így felkértek, hogy csináljam meg ezt a Batthyányit.
És tudomásom szerint több templomban is látható képet, Budapesten is, vidéken
Budapesten
is.
Vácon van például, ott a Váci Regőci kápolnában, ott van egy elég nagy oltárkép, oda csináltam a jó pásztort, mert a Regőcire való hivatkozással, hogy hát ő ott a gyerekeket maga köré gyűjtötte, és akkor szimbolikusan az oltárkép az a Jézus lett a jó pásztor. És ott meg viszont a 14 stáció, az tulajdonképpen a Szent Imre kápolnában van, viszont ott fotókat csináltak róla, és akkor az van ott gyönyörű fotókat. A manapság olyan fotó, mondtam, szebb, mint az eredeti, és akkor azok vannak ott kirakva. És akkor van Mezőhegyesen, meg Battonyán is képen. Mezőhegyesen például a Szent György templomban van egy Szent György képen, aminek itt a lakásban van a falon az eredetie, csak amikor meglátta a kanonok úr, aki ottan, hát művészettörténész is egyben, és ő szervezett ott kiállítást, és azt mondta, hogy hát akkor ez neki kellene ez a kép, hát mondom, jó, de falról azt nem igazán tudnám leszedni, és akkor megcsináltam fára, és az van most a Mezőhegyesi templomban. Sok helyen van.
Nagyon sok mindenre válaszoltál, amit kérdésként tettem volna föl, de itt vagyunk a műtermedben, és egy körbenézek a falakon, látom, hogy rengeteg kép van, ami utazással kapcsolatos, legalábbis, hogy te elmondtad, itt jártunk, ott jártunk, és az impressziók hogy ragadtak meg benned, és ezek a képek hogy készülnek, azért kérdezem, mert azt látom, hogy homogén színekkel dolgozol, kevés színnel. Miért így alkotod meg a képeidet?
Azért, mert tulajdonképpen a látványt, szóval nem úgy csinálom, hogy azt festek, amit látom naturálisan, hanem ami bennem átszűrődik. Nagyon sokszor van, hogy egyes tájakon, például amikor Marokkóban voltunk, ott a fantasztikus a homoktáj, és mindenki azt mondja, hát ott semmi szín nincs, hát dehogy nincs, hát olyan fantasztikus színei vannak magának a homoknak. Viszont az árnyalatok, tehát akkor abban én azokat a színeket használtam, az összes marokkói képem ilyen. Vagy például, nem tudom, amikor Görögországban voltunk, akkor meg annyira a tenger van az ember szem előtt, hogy akárhova nézem, ott van a tenger, tehát akkor minden a kék színekben. Mindig a vonalak dominálnak, és a színnek, a egyfajta színnek, de inkább a különböző árnyalatai.
Igen.
Nem szeretem a tarka képeket.
Na most itt beszéltünk ugye a szentekről, ugye a vallási témájú képekről, a románkori templomokról, a tájakról, az épületekről, amit utazásaid során láttál, de itt látok olyan képeket, ami a történelembe vezetnek vissza. Hogy érintett meg, hogy egyáltalán történelmi tárgyú képeket kezdjél festeni?
Egyrészt az, hogy mindig nagyon izgatott, és nagyon szerettem a történelmet. Például volt, amikor a Mátyás királyról kellett valami, szóval van, ami egyrészt felkérés, hogy legyen neki ilyen képe, és akkor elkezdek vele foglalkozni. De ugyanaz, amit például a Szent Erzsébet, hát az is egy nagy téma nekem, meg tulajdonképpen Szent István, Szent László. Most például lesz egy olyan alkotás, illetve már megvan, csak még nincs az egész kész a kápolna, ez a Soténak az egyik klinikáján egy kápolnát csináltak, és ott van nekem egy oltárkép, ami a Madonnát ábrázolja, és 4 darab üveg, ami a Szent István, Szent László, Szent Imre és Szent Erzsébet. És ezt is ezzel az üvegművésznővel együtt csináltuk, és most már ott vannak helyben. Hát ezek is szentek tulajdonképpen. Igen. Ezt mondom mindig, hogy az angyalokat is azért kötelező, mert ugye a név kötelez, tehát azért csinálok angyalképet. De ugyanakkor volt olyan is, hogy például a Petőfi, arról is van nekem több, meg az aradi vértanukról, szóval ezek is vannak mindenféle kompozíciók.
Annyit szeretnék még megkérdezni, mik a terveid, közeljövőben milyen kiállítást tervezel?
Megrendelések vannak, és kiállítás az pedig mindig van, mert itt a 12. kerületben van egy művészközösség, amiben benne vagyok, és a Galéria 12-ben szoktunk mindig kiállításokat rendezni. Szóval közös az nagyon sok van, de egyéni általában 1-2 egy évben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Angyal Júlia festőművésszel Meskobánk beszélgetett.
Végül közeledve az ünnephez, élvezzük együtt Szabó Gyula előadásában Ady Endre Karácsony című versét.
Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagyisten szent kegyelme sógna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni, de jó volna mindent elfeledni. de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ó, ez a szép rege, igaz hitté válna. Ó, de nagy boldogság szállna a világra, ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra, Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világ.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat megismételjük mához két hétre, ugyanitt, ugyanebben az időben. De elérhetnek minket a Civil Rádió archívumában és a Facebookon a civilradio.net oldalon, valamint az idősbarát.újbuda.hu weblapon is. Podcast oldalunk is van, anchor.fm/60-túl. Új adással már csak 2021-ben jelentkezünk, január 9-én. Tudjuk, nehéz lesz, de próbáljanak meg békés, szép ünnepet varázsolni maguknak és környezetüknek. Legyen segítségükre a videotechnika, és a remény, hogy jövőre megint együtt ünnepelhetünk. Viszont hallásra 2021-ben is. Mi itt leszünk, és várjuk Önöket is.